4:11, folytatjuk Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőivel. Még múlt héten a MOL közölte a gyors jelentését, és igencsak túl teljesítette a várakozásokat, mind a nyereség tekintve, mind egyébként összességében az árbevétel tekintve. Ez talán, nem tudom, talán kiinduló pont lehet a másik három nagyobb cég gyors jelentését tekintve, de mennyire jó zászlós hajó, vagy mennyire teljesen más például mondjuk az OTP működési, persze a területe más, de mondjuk az OTP több befolyásoló működési események, lehetőségek. Szóval kezdjük az OTP-vel, mit vársz tőlük?
Hát ugye a várakozásunk az az, hogy továbbra is jó teljesítményt mutatott a negyedik negyed évben is. Bár hozzá kell tenni, hogy most voltak negatív hatások, ugye nem olyan régen, pont a múlt héten jelentette be, hogy eladta a romániai leányvállalatát. Ugye ezt könyv szerint érték alatt sikerült csak értékesíteni, különben ezt is várta a piac, és mintegy 60 milliárd forintnyi egyszeri leírást kell emiatt alkalmaznia, illetve ugye Üzbegisztánban az Ipoteka banknál is ugye kellett egy portfólió tisztítást végezni, aminek ugye vannak negatív hatásai a negyedik negyedéves számviteli eredményre. Úgyhogy ennek megfelelően egy olyan 80 milliárd, összességében egy 80 milliárd forintos negatív egyszeri tételt várunk, illetve ugye a céltartalék képzésben megugrás lehet. Ugye az első három negyed évben gyakorlatilag nulla volt az idei, illetve a tavalyi évben. Most a negyedik negyed évben ez változhat, és ott lehet egy számottevő, ilyen 50 milliárd forint körüli tétel megjelenhet. Most mindezek ellenére az eredmény mégiscsak tovább növekedhet, mind a tisztított, mind a számviteli eredmény. Ugye egyszerűen a jó környezetnek köszönhetően, illetve hát az akvizícióknak köszönhetően is. Úgyhogy a nettó kamat bevételek azok elég jelentősen növekedhettek, és összességében a bevételek is több mint egy harmaddal, vagy nagyjából egy harmaddal növekedhettek év per év alapon mindezeknek az eredőjeként, ugye a jó környezetnek, illetve az akvizíciók eredőjeként. Úgyhogy a tisztított eredmény az ugye nagyobb mértékben, tehát egy ilyen 30-40%-os mértékben növekedhetett, míg a nettó eredmény az a 15-20%-os tartományban lehet növekedésben. És itt kell még megjegyezni azt, hogy ugye már az első három negyed évben egy elég nagy profitot termelt, ha jól emlékszem, ilyen 850 milliárd forint körüli profitot, vagy annál egy kicsivel többet termelt az OTP, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy megszületik a magyar tőzsde történetében az először az 1000 milliárd forintos éves eredmény, bár mi nem azt várjuk, mi azt várjuk, hogy ez alatt lesz egy picivel a teljes éves eredmény.
Az 1000 milliárd az mondjuk idén már összejöhet? Tehát a várakozás az, hogy a recesszióból kiráboló magyar gazdaság ez már felfelé lökheti, vagy ez nagyon-nagyon függ attól, hogy milyenek az itthoni szabályozások, tehát hogy mondjuk mennyire tudnak érvényesülni a még mindig rendkívül magas kamatok?
Hát ez egy nagy kérdés. Igazándiból ugye azt várjuk, hogy az idei évben nem feltétlenül fogja ugyanazt az eredményt hozni, vagy fog javulni az OTP-nek az eredménye, tehát eléggé óvatosak vagyunk. Ugye a tavalyi évben elég sok egyszeri tétel volt, pláne az év elején volt sok pozitív tétel, itt az év vége felé, mint ahogy említettem is, már negatív tételek jelentkeztek. Meg a másik dolog, ugye, amit nagyon fontos, hogy ugye a céltartalék képzés az úgy alakult, hogy gyakorlatilag az első 3/4 évben ott nulla volt. Volt olyan negyed év is, amikor talán pozitív volt. Tehát, hogy azért itt egy eléggé jó helyzetben volt a bank, és nem zárom ki, hogy megszülethet, de azért egy kicsit nagyobb valószínűséget adok neki, hogy még talán az idén ez nem fog bekövetkezni, annak ellenére, hogy mondom, tavaly nagyon közel került hozzá, de azt gondolom, hogy itt az elkövetkező évek valamelyikében talán már jövőre ez bekövetkezik, de mondom, az idei évre sem zárjuk ezt, vagy zárom ezt ki, de azért nem árt óvatosnak lenni.
Menjünk át a Richterre, amely tavaly kapott egy váratlan különadót a nyakába, pluszba, és az évele is inkább a különadónak a kiigazításával kezdődött, de hát ugye ez a magyar piacra vonatkozik elsősorban. A Richternek az eredményessége, a még inkább jobb eredményessége függ még az orosz piactól, vagy az orosz piacot úgy kezelik, mint egy értékesítés szempontjából jó, de mondjuk eredménytermelő képesség szempontjából egy kicsit ilyen malacpersejre emlékeztető piacot, tehát hogy igazából a profitot onnan hazahozni nem tudják.
Na, de haza tudják? Hozni. Persze, persze. Hát ugye a Richtert nem érintik ezek a szankciók, tehát ott eleve dollárban van az elszámolás emlékeim szerint, és gyakorlatilag az eredmény az anyavállalatban jelenik meg, nem is a leányvállalatban. Úgyhogy ugye általában az szokott lenni, hogy a gyógyszeripart, ugye egészségügyhez kapcsolódó, vagy az egészségügy szerves részét képező vállalatot ilyenkor, vagy az ilyen tevékenységet nem szokták szankcionálni humanitárius okokból. Tehát ilyen értelemben ugye a Richtert ez nem érintette. Ugye az érintette, hogy hogyan változott a rubel-forint keresztárfolyam, de ez igazándiból ez is stabilizálódott itt az év második felében. Hát egy jóval alacsonyabb szinten, mint tavaly előtt láthattuk, viszont az azelőtti normál éveknek megfelelő szinten. Tehát igazándiból úgy tekinthetünk el, mint egy normalizálódó árfolyamra, és ugye közben még a háború elején ugye áremeléseket is tudott végrehajtani a Richter, úgyhogy ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag ez normálisan alakul, és hát hogy ugye azért jelentős szerepet játszik a Richter életében továbbra is az orosz piac, bár az is igaz, hogy ugye az Egyesült Államokban a kariprazin hatóanyagú Rylar az, ami elsődlegesen húzza a profitot, és nem csak az USA-ban, hanem az egész Richter profitot, hiszen ugye ez a gyógyszer, ez nagyon dinamikusan, az értékesítése nagyon dinamikusan növekszik, és ugye azt láthattuk az EBV-nek a számaiból, ugye, aki a Richternek a partnere, hogy majdnem 40%-kal tudta növelni az értékesítéseit a negyedik-negyed évben. Ezt hozzá kell tenni, hogy kb. Egy évvel ezelőtt ugye megkapta az engedélyt a major depressziós kezelésekre is ez a gyógyszer, és ez egy újabb lendületet adott az eladási számoknak. Tehát innen azért egy közel nagyjából egy 50 milliárd forint bekerülhet a Richter könyveiben, úgyhogy ez az elsődleges profittermelő tényező a többi egyéb gyógyszer mellett.
Összességében akkor a Richternek a negyedéves, illetve éves nyereségvárakozása az milyen lehet a ti meglátásatok alapján?
Pont az adó miatt nagyjából a tavalyi évnek megfelelően alakulhatott az éves profit, annak ellenére, hogy ugye a negyedik negyed évben ugye veszteséges volt, mert 2022 karácsonyi ajándékaként kapott, megkapta ugye a különadót ő is, úgyhogy már igazándiból már addigra az a rubel árfolyamból keletkező nyereség, mint ami miatt ezt megkapta, ez már nem volt igaz. Tehát, hogy ugye a tavalyi évben igazándiból nagyjából normális volt az orosz környezet, tehát nem keletkezett extra profit, úgyhogy ezt igazándiból így kell nézni, hogy annak ellenére tudott tavaly nagyjából hasonló eredményt produkálni, hogy nem volt ez az extra profit, de az extra profit adó az volt, mindegy 30 milliárd forint mértékben, tehát ugye ennyit javult volna az eredmény, hogyha ez nem lett volna, viszont idéntől ugye megjelenik a globális minimumadó, ami 15%, ami valamelyes negatívan fog hatni, viszont ugye a Vraylar értékesítések dinamikája, meg az új gyógyszerek értékesítésének dinamikája, azt gondoljuk, hogy tovább fogja növelni az eredményét az idei évben.
Viszonylag kevés időnk maradt a Magyar Telekomra, de még az azzal kapcsolatos várakozásokat is mondjuk el. Nagyot futott egyébként az elmúlt időszakban a Magyar Telekom részvényára, most már 800 forinton, mert hogy szinte a teljes magyar piac ugye az áremelési lehetőséget látja, gondolom én elsősorban, hogy inflációval növelheti a szolgáltatási árait a Telekom. Ennyire egyértelmű, hogy ez mindenképpen nagyobb profitot hoz a cégnél?
Hát ugye egyrészt jó volt a költségkontroll tavaly, bár hozzáteszem, hogy azért nem volt olyan nagy profitugrás, mert ugye még fölfelé ment az infláció a tavalyi év elején, és utána kezdett el csökkenni, és ugye még az előző évi átlagos inflációval emelhette a díjakat, úgyhogy ennek megfelelően, de hogy mondom, jó volt a költségkontroll, illetve ugye nem szabad elfelejteni, hogy az inflációs faktorban jelentős szerepet játszott az élelmiszerinfláció, ami ugye azt is jelenti, hogy ugye nem élelmiszer az elsődleges költsége a Magyar Telekomnak, tehát ugye ez is segítette abban, hogy viszonylag jól le tudja küzdeni ezt a emelkedő inflációs környezetet, mert hogy még egyszer mondom, csúszva jelenik meg nála az inflációnak megfelelő emelés az árakban, de hát ennek ellenére nagy valószínűséggel egyharmaddal tudta növelni tavaly az üzemi eredményét, viszont ugye a pénzügyi költségek azért szintén nagyon megnövekedtek, úgyhogy inkább ott csak azt a 15-20% környéki profitbővülést lehetett látni, és ez különben látszódik a negyedik negyed évben is, tehát ott ugye ott azzal számolunk, hogy egy negyeddel tudta növelni az operatív eredményt, de a nettó profitot csak egy néhány százalékkal tudta, pont ezért mondom a hitel költségek, tehát a kamat költségek növekedése miatt. Viszont nyilván az idei év az ilyen szempontból sokkal jobb lehet, hiszen az infláció az relatíve alacsonyan fog alakulni, tehát valahol 4-6% között fog valószínűleg mozogni évközben az infláció, tehát az átlag lehet valahol 5% körül, amúgy azt hiszem a makroelemzőik 4,7%-os átlagos inflációt várnak az idei évre, miközben ugye március 1-től ugye ilyen 15% körüli mértékben emeli a díjakat, tehát ennek nyilvánvalóan lesz egy pozitív hatása, és hát ez nyilván az osztalékra is kihatással lesz.
Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!